Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Boris Ilonával, Demeter Jolánnal és Acél Katalinnal beszélgetünk a rákról, a daganatos betegségről, beszéltünk ennek kapcsán félelemről, arról, hogy vajon hibásnak érzi-e magát a beteg, hibásnak vagy felelősnek, mennyire lehet megelőzni a betegséget. Köztünk lévő egyetlen orvos, Demeter Jolá, radiológus azt mondta, hogy nem lehet, és ezt muszáj tudomásul venni, hogy megelőzni nem lehet, egészségesen élni lehet, ez biztos, és a korán felfedezett daganatot meggyógyítani lehet. Mielőtt folytatnánk, illetve folytatjuk, csak szerettél volna, Juli, valamit még mondani a fiatalkorú emberekről, hogy ne csak azt gondoljuk, hogy az elhasználódás mián vagyunk betegek.
Igen. Azt szeretném még mondani, hogy a Nemzetközi Rákszövetség minden évben ad egy jelszót, és az idei jelszó az, hogy oszlassuk el a tévhiteket a rákkal kapcsolatban. Többek között ugye ne féljünk tőle, és hogy tévhit az, hogy nem gyógyítható, tehát hogy halálos betegség. Hát erről már beszéltünk, igen, hogy nem az, hiszen...
De valószínűleg nem lehet eleget róla beszélni.
Igen, tehát ez egy krónikus betegség, és tévhit az is, hogy csak az idősek betegsége. Hát most Magyarországon is egyre több a fiatal rákbeteg, akik nem követhettek el még annyi bűnt, és általában már olyan bűnöző, vagy tehát nem szedtek gyógyszert, kábítószert, nem dohányoztak annyit, és nem is voltak annyira szomorúak, vagy nem szorongtak annyira, és mégis már 12 éves gyereknek, sőt, múltkor egy 8 éves kisgyereknek agydaganatot találtam. Már döbbenetes. Úgyhogy ezzel is számolni kell. És hát az, hogy tehetünk-e róla, most mindenkinek csak azt mondanám, hogy legfeljebb, ha szorongunk nagyon, van, aki például kislány kora óta retteg az emlőráktól, vagy hogyha állandóan szomorú valaki, mert otthagyta a férje, barátja, stb., akkor ezzel az immunrendszerét persze lecsökkenti, és lehet, hogy ez a rákdaganat hamarabb megjelenik, de nem az okozza. Csak ezt szerettem volna megmondani, úgyhogy inkább a megelőzésre kéne, tehát, hogy korai felfedezés.
Igen, most azt mondtad, hogy megelőzésre, és 10 perccel ezelőtt
a megelőzés, azt mondtad, a korai felfedezés.
Akkor is korai felismerés.
Ugye van a primér megelőzés, és a szekunder, tehát a másodlagos megelőzés az, ha ilyen kis egycentis daganatot észrevesz az ember, akkor gyakorlatilag bármelyik szerve meggyógyulhat.
Ha már a fiatal korú betegségekről beszéltél, csak egy mondatot szeretnék ezzel kapcsolatban hozzátenni, nem behozni témaként. Nem tudom, ismeritek-e Dávid Szerván-Schreiber a Rák ellen című könyvét, ami egy nagyon-nagyon érdekes, 33 nyelvre lefordított és végtelenül fontos könyv. Dávid Szerván-Schreiber agykutató és agydaganata volt a sors furcsa fintoraként, és a saját betegségét írja le, és a saját betegsége kapcsán minden olyan kvázi alternatív variációt, aminek vannak tudományos bizonyítékai. Ezért aztán ír többek között a táplálkozásról is, és statisztikákra alapozva mondja, hogy amióta élelmiszeripar van a Földön, tehát a 20. század 20-as, 30-as éveitől kezdve, amióta nagyipari méretekben használják a tartósítókat, az élelmiszerek módosítását, azóta radikálisan megnőtt a daganatok száma. Nem akarok most a táplálkozásról beszélni, de ez egy nagyon érdekes adat, amit ő is tudományos adatokból, illetve statisztikai felmérésekből vett ki és talált, de az biztos, hogy az a fajta nagyipari élet, amiben mindannyian elfogyasztunk mindent, és a szó ahogyan konkrét és szimbolikus értelmében is érte, és ahogyan, azért biztos, hogy az is befolyásolja azt, hogy ez a betegség ilyen nagy mértékben fordul elő.
Hát ez egészen biztos. Ezt úgy nevezném egységesen, hogy környezetszennyezés. Tehát ebben minden benne van. Amit beveszünk, belélegzünk, bekerül az ivóvízzel, szóval.
Igen. Mondtam, hogy ahogyan ez a felgyorsult világ, tehát ahogy eszünk gyorsan, ahogy evés közben tévét nézünk, nem a jelen pillanatot próbáljuk értékelni, illetve figyelni. Itt akkor megint visszatérnék a gondolatra, mert az is például állítólag egy elég hatásos módszer, nem tudom, mennyire ismeritek, a mindfulness úgynevezett éberfigyelem, mint egy módszer. Egy meditációs módszer ugyan, de azt lehet mondani, hogy semmi köze valláshoz, vagy bármilyen dologhoz, ami egy el lehet sajátítani, és az egésznek az a lényeg, hogy a jelen pillanatot kell figyelni és értékelni. Azért, illetve nem is értékelni, bocsánat, ezt most rosszul
átélni
mondtam.
Átélni a jelen pillanatot.
Mert akár a kommunikációban nagyon sokszor vagy a múltban vagyunk, vagy a jövőben. Tehát a múlton gondolkodunk, miért csináltuk ez, mi történt, vagy éppen a jövőtől félünk, rettegünk, hogy mi történik. És pont a jelent, az értékes jelent nem figyeljük.
Ezzel kapcsolatban ne is arról beszéljünk, hogy az ember hibásnak érzi magát, tehát ne a múltról, hanem ugyanez egy kis múlt, de szeretném, hogyha jelen időben elmondanátok, hogy amikor az ember megbetegszik, és akkor kíváncsi vagyok, hogy ezt ti hogy éltétek át kétféleképpen, mennyire önmagára számít, mennyire adja át magát az orvosnak. Ez mondjuk Ili esetében érdekesebb, mert hiszen te orvos vagy, tehát te önmagadnak vagy a kollégádnak adtad át magad. Lehet, hogy éppen ez volt az, ami visszatartott, és figyelted a saját terápiádat, ezt nem tudom. És hogy mit vár el az ember a világtól ilyenkor? Hogyan segítse őt a világ?
Hát szerintem a legfontosabb talán a család. Tehát amikor én diagnosztizálok valakinek egy emlőrákot, ugye általában nő, mert minden századik férfiben van különben, akkor megkérdezem, hogy kivel él együtt. És akkor nagyon jó, hogy a legtöbbnek van férje, vagy lánya, vagy valakie, ugyanis mellé kell állni. Tehát úgy, hogy valaki egyedül él, és nem tudja senkinek elmondani, az csak még jobban rontja a szorongását, tehát a gyógyulását késlelte.
Tehát magyarul ki kell beszélni.
Ki kell beszélni, és még ha nem is akar beszélni, az, hogy valaki megsimogassa, vagy segítse, és ez minden, talán más betegségben is így van, de a rákban nagyon, nagyon így van, és ezért, hát
mert
biztos tudjátok, hogy...
Mert kiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat benne, mint más betegségeknél.
Abszolút, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. És erre jók ezek a civil szervezetek.
Igen, ugye de egy infarktusnál se tudjuk, hogy mi lesz a vége, látjátok, és az elegánsabb, ahogy mondtátok, elegánsabb betegség.
Tehát, hogy vannak segítő szervezetek, vannak önkéntes segítők, és hát
és te
ezt
mit csináltál?
Kati jobban tudja. Én mit is csináltam? Hát nem sokat foglalkoztam magammal, de a családom annál többet foglalkozott velem, úgyhogy ők sokkal jobban kétségbe voltak esve, főleg a tüdőrák esetében. De hát szerencsére...
Azért tegyük hozzá, hogy műtét után 3 héttel már ügyeltél.
Igen, műtét után 3 héttel ügyeltem, és ezt mindenkinek csak javaslom, hogy az nem jó, ha valaki beteg és otthon ül magába roskadva, és néz maga elé, mert akkor a tüneteit is sokkal jobban érzi, a jövőjét rossznak látja. Tehát ha tud, akkor lépjen ki. Tehát ha még tud dolgozni, munkaképes, akkor minél előbb dolgozzon.
Ne felejtsük el, és ez nagyon fontos, hogy te nagyon szereted a munkádat. Tehát az az ember, aki önmagát megvalósítja a munkájában, és beteg lesz, az biztos, hogy sokkal szívesebben megy vissza ugyanoda, mert a munka számára sok esetben egy terápia. Ili, te hogy élted át ezt?
Hát én másképp.
Vagyis mindenkinek van saját útja.
Igen, mindenkinek van saját útja. Az én utam más volt. És nekem nagyon fontos volt, hogy a saját erőimet kellett a saját érdekembe felsorakoztatni, és én ezen nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Sok segítséget kaptam, és kértem, mehettem. Az volt az első fontos dolog, hogy mehettem segítséget kérni. Körülöttem nem állt egy nagy család, de nagyon sok szerető baját, és természetesen a lányom, aki a legközelebb állt, és a legfontosabb volt számomra, és azon kívül, hogy sok kedvességet és jót kaptam tőle, nekem talán az volt az egyik legfontosabb mozgatóerőm, hogy meg kell gyógyulnom, hogy őt nem hagyhatom itt így. Uh-huh. De ha nem fogok meggyógyulni, hanem meg kell halnom, mert ugye nem tudjuk, mi a vége, akkor nekem példát kell mutatni meghalásból is neki. Uh-huh. Tehát ezt én nagyon komolyan elterveztem, hogy ha súlyosbodik az állapotom, akkor, akkor mit kell ezen a világon még megtennem ahhoz, hogy emelt fővel tudjak távozni? Hogy valahol a következő generációnak egy nem riasztó, nem szánalmas, nem sikoly képet adjak arról, mert a halál bizony velünk van, mindannyiunknak biztos, hogy egyszer csak eljön. És fontos erre is felkészülni. És azt gondolom, hogy az, hogy én ezzel a lányom miatt szembenéztem, és végig gondoltam, és végig éltem helyzeteket, ezzel én megnyertem az életet. Mert már nem féltem. Nem hátat fordítva, sikoltva menekültem a halál elől, hanem mint egy lehetőleg elkerülendő lehetőséget kezeltem. De kidolgozott lehetőséget.
Igen, azt gondolom, hogy talán egyik ember sincs messzebb vagy közelebb a haláltól, csak egy daganatos beteget talán jobban szembesítenek vele. Hiszen egyikünk se tudja, hogy meddig él. Természetesen azt gondoljuk, hogy a végtelenségig, holott valahol tudjuk, hogy ez nem így van, de amikor valakit egy betegséggel szembesítenek, akkor talán racionalizálódik benne ez. Holott a másik ember, aki mellette van, vagy aki körülötte van, vagy akivel találkozik, lehet, hogy hamarabb elmegy, csak őt nem szembesítik valami konkrétan megfogható dologgal. Mit gondoltok?
Ez valószínűleg így van. Még röviden szeretném elmondani azt, ami nagyon fontos. Te biztos tudod, emlékszel is rá, hogy nagyon sok kérdőíves felmérést csinálunk rákbetegekkel, és gyakran mindenütt szerepel az a kérdés, hogy lelkileg megváltozott-e, és ha igen, akkor pozitív vagy negatív irányban. És valamivel többen, tehát 1%-kal többen mondják azt, hogy pozitív irányban változott.
Tehát, és ezt nem írják oda, hogy miért?
De sokan beírják, ez egy klasszikusan ismétlődő dolog, hogy el tudom különíteni a dolgok fontosságát. Tehát sorba tudom rakni, hogy mi az, ami fontos. És ami eddig fontos volt, az most már nem fontos.
Folytatjuk néhány perc múlva Boris Ilonával, Demeter Jolánnal és Acél Katalinnal.